Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Október 9-e és 12-e között Gödöllői Királyi Kastélyban Nemzetközi Hárfa Fesztivál. Hagyományosan október elején rendezik meg a Hárfa Fesztivált a hangszer művészeinek hazai és nemzetközi sztárjaival, fiatal tehetségeivel. A fesztivál nyitó hangversenyén október 9-én a két fiatal tehetség Bajcsai Zsófia és Szaver Blanka klasszikus koncerthárfán és három húrsoros barokk hárfán mutatkozik be. Október 10-én különleges műsoruk a baroktól a kortárs zenéig öleli át a hárfára írt repertoárt. Október 10-én pénteken este Tallos Ámos a klasszikus repertoár mellett saját műveit is bemutatja. A koncerten elhangzik a hárfa művész dalciklusza Csörgei Luca szoprán énekesnő közreműködésével, amelyet Ágai Ágnes verseire komponált. Víg Andrea szólestjére szombaton este kerül sor a hangverseny érdekessége az évforduló zeneszerzők műveinek csokorba gyűjtése. A koncert közreműködője Gulyás Csilla, így két hárfás műveket is hallhatnak az érdeklődők. Természetesen idén is lesz külföldi sztárvendége a fesztiválnak. Vasárnap este 7 órakor Alexandra Bidi, francia hárfa művésznő este zárja a fesztivált. Hangversenyén elsősorban francia szerzők művei csendülnek fel, de francia zene 20. századi chanson ikonjait is felidézi a művésznő. Vasárnap délelőtt 11 órakor már 27. alkalommal kerül sor a Hárfa sokszínűsége címmel gyerekeknek szóló hangversenyre, amely idén is ingyenesen látogatható, de szükséges előzetesen regisztrálni a jakobikoncert@gmail.com címre. Idén is lesz hangszerkiállítás, ahol különböző hárfákat tekinthetnek meg az érdeklődők. Jegyek vásárolhatók a Kastélyban és a Zeneakadémia jegypénztárában és az interneten www.azongora.hu honlapon. Tehát október 9-e és 12-e között Gödöllői Nemzetközi Hárfa Fesztivál. Az élet felülír mindig és mindent. Elvesztettük egy embert, aki kedvességet és szeretetet vitt az életünkbe, mindenkiébe. Akárhonnan jött, akárhova ment, és akármilyen körülmények között, akármilyen a tevékenysége. Gombóc Artúr, Csákhányi László, majd Körmendi János hangján, és a nagy hohohorgász, Pikirt Kukaca, Mikó Istvánnal generációkat bűvölt el érzelmileg. Sajdik Ferenc 95 évesen hagyott itt bennünket. Egy-két évvel ezelőtti beszélgetésünk felidézésével adózom emlékének. Több ezer újságrajz, több száz illusztrált kötet és szerzői album kiállítások sora, Kossuth díj, Hazám díj, Magyar Örökség díj, Arany Pálma díj, Kamban, Munkácsi Mihály díj, hogy csak párat említsünk a kitüntetések közül. Felnőtt és gyermek ismeri az ő által alkotott képi világot, a sok kedves arcot, különös állatot. Na festék tűszentő habci Benőről mesélő Pompomot, a nagy hohohorgászt. Az általa illusztrált kötetek jellemzői, hogy a szöveg és a rajz valami varázslatos egységbe fonódik. Nincs rideg margószél, a háttér és az alakok körbeölelik a betűsorokat, ők is mesélnek a gyerek és felnőtt történetet egy örülhetőbb, szebb világról. Sajdik Ferenc legújabb kötetem, Vivát Petőfi életrajzok, Petőfié versekkel, anekdotákkal, sok-sok forrásból. Nem ez az első Petőfivel foglalkozó Sajdik kötet. 1999-ben megjelent a Stúdió 33 kiadásában a Mosolygó Sándor és Mosolygó János, ez Petőfi és Arany csupa verssel és a versek hangulatából megszülető képekkel. Ezt követte 2008-ban a Helyiség Kalapácsa, a komikus eposz. Nem csak hősök történetét követhetjük végig, de környezetüket is lapszéltől lapszélig. A Tündérvilág megalkotójával Sajdik Ferenccel beszélgetek. Most ugye egy új könyv született a Pet Petőfi. Nagyon izgalmas, mert különböző dokumentumokból, versekből lett összeállítva. Miért pont Petőfi? Hogy született ez a könyv?
Hát most jön ez a centenárium, vagy bicentenárium, és tulajdonképpen kiállításról volt szó, csináljunk a Petőfiről. Vácon van egy állandó kiállításom, és ott van jövendő karikatúra múzeum, és ott merült fel a karikatúra múzeumba, hogy mi lenne, ha lenne ilyen Petőfi kiállítás. Hát rögtön megtetszett a gondolat, mert szeretem a Petőfit, ki nem szereti.
Nem csak versek vannak, hanem dokumentumok. Tulajdonképpen az egész Petőfi életrajz elevenedik meg a karikatúrák által.
Ez érdekes dolog, mert a Marikának rossz a szeme, úgyhogy minden este olvasunk valamiből. Na most kiolvastuk a Svejket, és következett a Tóth Béla anekdóta könyv, ami 6 kötetből áll, és abban rengeteg Petőfi anekdóta volt. Meg utána elkezdtem kutatni jobbra-balra, ahol láttam a világ anekdóta kincsei, meg ilyesmi, és szerintem majdnem mind hiteles. Tóth Bélánál hiteles, mert mindig odaírja, hogy kitől hallotta.
Egy nagyon izgalmas életrajz, rajzokon keresztül. A rajzok hogy születtek a versekhez? Kellett úgy válogatni, hogy valami kimaradt?
Igen, hát van, ami kimaradt belőle. Azért nem akartam nagyon deheroizálni a Petőfi, nagyon furcsa figura volt. Egyébként majdnem minden ember nagyon vegyes, de ennyire vegyes, mint a Petőfi, nagyon ritkán van. Szerény volt, vidám volt, nem volt szerény, dicsekvő volt, úgyhogy minden variációt az életbe végigjátszotta.
Szerelmes volt a Júliába, de azért félre is kacsintott.
Igen, meg a Kornéliáról nem is beszélve, hogy följött iratokat intézni, és közben kiderült, hogy más lánynak is udvarolt. Szóval volt olyan, amit azért nem akartam Petőfit teljesen lejáratni, például olvastam azt, hogy szeretett biliárdozni, meg vívni. Na most a vívásba, hogyha vesztésre állt, akkor megfordította jóformán a karot, és ötöt vágott, nem nézte, hogy kit lát maga előtt. Annyira dühöngött, hogy kika. Van ilyen futballistában is. A Jókai mondta róla, hogy hát tényleg nem színésznek való, mely olyan kis vékony hangocskája van, meg alkatása olyan, hát akkor még nem volt mikrofon, ami felerősíti a hangot. Úgyhogy a bömbölő hangja lett volna, akkor lehet, hogy jó színész van, nem volt se tehetséges, se semmilyen.
Egy dologhoz volt tehetsége, a költészethez, és az a katonasághoz se.
Mert ő rajzoló is akart lenni, de főleg színész akart lenni. Hát 15-valahány éves korában el akart menni a színészekkel. Képzelem, milyen arcot vágott a iskolai igazgató asszódon, mikor mondta neki, hogy legyen szíves, adja ide a bizonyítványát, mert másképp nem veszik föl színésznek. Hát az volt ismert történet, hogy rögtön a papát értesítették a kasztán, ugyanúgy meg klop volt a őtet, mint a iskolai igazgató, úgyhogy duplán szenvedett a színészeti, de el is ment a kedve egy darabig. Nem sokáig.
Egy Sajlik Petőfi született, vagy egy Petőfi Sajlik kötet született?
Persze, hát ő a főszereplő. De nagyon érdekes ember, és nagyon újakat megtudtunk, főleg a Tóth Béla érdeme, aki összeírta jóformán annak a századnak a minden emberéről valamit, hogy ki hitte volna például, hogy erős. Tudnék, kimentett valakit a vízből, na most ruhástól valakit kihúzni a vízből, az nem játék, meg ő volt a legjobb tornász például Aszódon. Aztán iskola legjobb tanulója is volt, aztán ott hagyta. Az érdekes volt, hogy mindent ott hagyott, minden iskolát, aztán továbbállt.
De hát Sajlik Ferenc nem hagyott ott semmit. Miért pont nyomdászat? Szóval hogy választodott ki a nyomdászat?
A nyomdászat nem tudtam, mi akarok lenni, csak egyszer hallottam, hogy a keresztmamám beszélget a mamámmal a konyhába, hogy mi legyen belőlem. Én akkor azt mondtam, felső kereskedelmi iskola, mindenkinek azt mondtam, de nem tudtam, miről van szó, mert utáltam a számtant, nem is tudtam jó számolni soha, most sem. És hallom, hogy mondja Joli néni, a nagynénikén, látta, hogy ott, mikor elmentem hozzájuk, mindig rajzoltam, itt laktak Budaörsömi, meg Dunakeszin. És akkor a Palasz lexikonból másoltam ki ilyen dolgokat, hogy szeret rajzolni, azt mondja, unoka testvérem oda járt a Törökpál utcában, hogy menjek oda. Én is. Így kerültem a Törökpál utcába rajzolónak.
Hát az a kis képző, ott többféle pálya nyílott.
Rajzolni tanítottak, és majdnem állítólagos szerénységem, akkor majdnem ráfáztam, mert mindenkit előre engedtem. Na most a végén kiderült, hogy annyian voltunk jelentkezők a felvételin, hogy hármunknak már nem jutott rajzpad. És akkor intett a tanár, menjünk át a másik szobába, akik ott maradtak, ilyen kockákat rajtoltak, meg hasábokat. Nekünk meg fogta a szekrény tetejéről, letette egy szövőszéknek a makettjét, amit még most se tudnék rendesen lerajzolni, úgyhogy nem is tudom, miért vettek föl. Hárman voltunk, aztán hárman jó barátok lettünk.
Meg kellett tanulni rajzolni, biztosan kell a vonalakkal bánni.
Aztán ebből lett a nyomdászat, mert megváltoztatták az iskolának a jellegét, szép műves liceum lett, holott a iparrajziskola, ez a Törökpál utcában van a Kármin tér mögött. Ez még Mária Terézia alapította, és nagyon hasznos iskola volt, mert voltak ott vasasok, voltak szobrászok, a Somogyi József volt a szobrászok vezetője, akkor tanultak épületszobrászatot, díszletfestők voltak, ruhatervezők, szóval az ipar részére képeztek ki, azért vannak ezek a gyönyörű vas liftek néha, meg milyen korlátokat lát az ember. És ezt megváltoztatták, és elvettek egy csomó alakrajzot, meg ilyesmi, szóval nem volt olyan igazi rajziskola. Meg volt egy, amit nagyon szerettünk, a kroki, hogy valaki kiáll, és 3 perc alatt, vagy még gyorsabban le kell rajzolni, azt is elvették. Szóval ilyen általános rossz kedv volt, és pehjem volt, mert egyszer fölkértek fizikából, hogy mondjam el a villancsengőt. Na most gőzöm se volt a villancsengőről, és azt mondta a tanár, hogy művelt embernek kéne ismerni, hogy működik a villancsengő. Aztán felnőtt koromban jutott eszembe, művelt ember hív egy villanszerelőt, nem ő nyúl hozzá. De aztán elkezdett a osztály murgolódni, és a végén elmentünk, nagyon sokan akkor, vagy 20-an elmentünk a rajziskolából. De jó páron azt is sikerült a képzőművészeti főiskolára bejutni, mi meg elmentünk nyomdásznak egy pára.
Elképzelhetetlen a habitusához, hogy keserűen vagy dühel, szomorúan. Milyen volt váltani?
Nem volt nagyon nagy váltás, mert a mamám bement az a nyomdászati szakszervezetbe, hogy valahova helyezzenek el, és ott ajánlottak a cinkográfiát, mert ott ahhoz is kell némi kis rajztudás, meg ecsettel ilyesmivel bánnak. Tehát így kerültem cinkográfusnak.
Mi nem lett zsoké? Szeretett volna?
Zsokéság úgy volt, hogy mindig a bátyám lesz a zsoké. Aztán egyszer elhatároztam, hogy én is zsoké leszek, hogy megfogta a könyökömet a tréner, meg a térdemet, de nem szólt semmit, valószínűleg megmondta a papámnak, hogy hát nem leszek egy kis fizikumú, ha bár kicsit maradtam, lényegében alacsony vagyok. Nem ez volt a probléma, hanem fölültettek, az se volt probléma, fölültettek egy lóra egy nap múlva, ami körbe rohangált velem a padiknak, hívják a karámot. És ledobott, és akkor megállt mellette, várta, hogy újra fölmászok rá. Na most megcsinált ezt 5-6-szor, de ez csak inkább a történet kedvéért meséltem, a igazi oka az volt, hogy 2-3 napig jártam, és egyszer mondtam a mamámnak, hogy most már nem kellek fel. 4:30-kor föl kellni. Nagyon kemény szakmai.
Nem bántam meg. Mikor vette észre, hogy a különleges képessége van, megszólal a ceruza a kezébe?
A nagynénikén vette észre, én nem. Én most is úgy vagyok, hogy hagyom a ceruzát, hogy hagy menjen a dolgára. Néha nem tudom még, hogy mit rajzoljak, és akkor neki fogok, és egyszer csak sikerül. A Moldovával beszéltem egyszer, a Moldova Györgyel. Azt mondta, hogy ő, mikor nem tudja, hogy mit írjon, akkor neki fog pötyögtetni az írógépen. És akkor úgy elkezdődik. Én ugyanígy vagyok a rajzolással, hogy elkezdek firkálni, és akkor valami mindig lesz belőle. Hát muszáj volt, mert 30 évig a Ludasnál hetente 5-6 rajzot kellett letenni, ha nem többet, vázlatot, amiben elfogadtak 3-at.
És akkor azt ki kellett hitelezni, és akkor az 500 000 példányban megjelent, amit legalább 2 millióan, 3 millió.
Várt az ember, és fél év múlva újra beadta, hogy hát akkor...
Sok olyan volt, amit nem fogadtak?
Hát? Nem nagyon. De érdekes volt a Ludas Matyi, mert csak kedden kellett leadni a vázatokat, és csak hétfő este fogtam neki. Nem tudom miért. Előzőleg írtam ötleteket, de a legtöbbször nem tudtam elolvasni. Néha úgy rajzoltam, hogy már kellett gondolkozni a következőn. Közben ezt rajzoltam, és már másik ötlet jött elő. Aztán majdnem mindig, sőt, mindig sikerült. Elvárták.
De még ott tartottunk, hogy nyomdában kitanult egy nagyon komoly mesterséget, tehát akkor utána újsághoz került. Ez mennyire volt szeretett vagy elfogadott?
Hát nagyon szeretem a nyomdászatot és a újságokat, mondani se kell. Tulajdonképpen úgy volt, hogy rajzoltam, azt mindig szeretem, és karikatúrákat, azt is éreztem, hogy ez nekem való, és elkezdtem küldözgetni újságokat. Na itt ismerkedtem meg a Csukás Pistával, mert akkor meg ők elkezdett írogatni.
Ez mikor volt?
53-54 körül. körül volt. Kicsit előbb is rajzoltam már rádióiságnak, és egyszer csak közölték, hogy ott nem sokára Bisz Róbert volt egy elég jó nevű rajzoló, meg nyugdíjba, aki tördelt is, nem csak rajzolt, hogy ezt szívesen fölvennének. És így kerültem, 10 évig voltam a rádióiságnál.
De hát ott többféle feladat volt, lapot kellett csinálni.
Ritkán kellett rajzolni, mert nem volt benne a munkaköri feladatba, hogy rajzoljak, de egyébként ez nagyon érdekes volt, mert ottan nem tudtam olyan nagyon rajzokat, nagy néha sikerült valamit csinálni, néha kitalálni, de mikor a Ludas Matyihoz kerültem, ahol kötelező volt hétről hétre, ott ki tudtam találni. Szóval amikor nem volt kötelező, akkor én nem tudtam vicceket kitalálni különösebben. Hát rajzoltam, de nagy néha jelent meg rádióiságban, mert ott mégis a műsorújság az volt.
Ugye az 50-es évek előtte se volt vidám az élet, de aztán az 50-es évek eleje se volt különösebben vidám és hókamókás. Hogy sikerült megtartani a lelkét, hogy ilyen szeretettel és nem gyűlölködve és a leglehetetlenebb körülmények között is megmarad ez a fajta szeretettel és simogatása mindennek?
Mindig a családra gondolok. Emlékszem, ezt már sokszor meséltem, hogy gyerekkoromban hálás voltam a szüleimnek, hogy nálunk soha nem volt veszekedés. Valahogy olyan humoros, a mamámra is nagyon humoros volt, a papámról nem is beszélve, hogy olyan dolgai voltak neki, hogy valami hihetetlen. Egyszer volt Aper Janov Zakariás nevű tréner, és azt mondta a bátyámnak, hogy élete két legvidámabb éve volt, mikor a papámnál a lovagolt. Nem merte megkérdezni, hogy miket művelt, de a mamám volt az, aki vezette a család, és akkor de olyan jó hangulat volt nálunk mindig. Például a papám mindig vidám volt, mindig mosolygott. Egyszer egy újság azt írta róla, hogy a lósport legszeretett reméltőbb embere volt a örökös mosolygásával. Szóval ezekről következtetek, hogy az ember ezt örökölte.
De hogy sikerült megőrizni, mert azért a környezet nem ilyen volt. Gondolom, hogy voltak nehézségek a családban, akár egzisztenciális, akár mindenféle, amit túl kellett élni. Hogyan sikerült?
Először gyerek voltam akkor, tehát semmiféle problémát nem osztottak meg velem. Másodszor most eszembe jutott, hogy például állandóan olvasott a család. Szóval anyék, papámék is este mindig olvastunk, később aztán mi is a Marikával, az volt a legjobb része a napnak, mikor olvastunk, hogy a pincébe olvastam a Schweiket. Az volt az első, aztán elolvastam a Krúdit, akiben nagyon csalódtam, mert a Szimbádra én azt hittem, hogy az a mesebeli Szimbádról van szó. Valószínűleg ez mind hozzájárult ahhoz, hogy az ember kicsit úgy átvészelje. Akkor nagyon hamar elkezdtem udvarolni. Ő volt 14 éves, én 16 éves voltam.
Ez most már hány évtized?
69. És előtte 7 évig együtt jártunk.
Ja, ugye, aha.
És sokszor álmodom róla, úgyhogy mindent ezt mind duplán kell számolni. És ő is egy derűs, az ő családjuk se volt nagyon búval bélelt, szóval valahogy úgy átvészeltük azokat az eseményeket.
Az 50-es évek elejénél tartunk, és a rádió újságnál. Mikor igazolódott vissza, hogy nem csak szeret, hanem tud is? És ugye ez tetszik másoknak.
Akkor igazolódhatott, mikor aztán egyszer fölhívott a Tabi László, aki a Ludas Matyi főszerkesztője volt, hogy azt mondja, ássuk el a csatabárdot, és vigyek neki rajzokat. Máig se tudom, mi volt a csatabárd, mert néha rajzoltam nekik, akkor elmentem szabadságra, akkor nem rajzoltam, utána nem fogadtak el, akkor mind külsős jártam oda. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt egy igazolása annak, hogy én nagyon örültem neki, hogy ez a szakmám tulajdonképpen. Ezt éreztem a rádió újságnál is, hogy szerettem a nyomdászatot, a nyomdászokat is szerettem, mert a Zrínnyomdába jártunk, de azért mégis a rajz volt az igazi.
De akkor ez életforma lett, ugye meg megélhetés. Milyen volt egy karikaturista élete a legendás Ludas Matyinál?
Hát nagyon jó munkahely volt. A rádió újság is nagyon jól szól, ott veszekedés meg ilyesmiről szó se volt. A Ludas Matyinál is 30 évig voltam, és talán egy veszekedést, ha hallottam.
Annyira szóltak bele a munkába. Önöknek kellett az ötletet is hozni, a rajzokat is, vagy pedig azt mondták, hogy most ez legyen a téma, vagy az legyen a téma.
Az karikaturista, aki ötleteket is kitalálja, szóval ők nem adtak ötletet. Egyedül címlap értekezletek voltak ilyen szerdánként, amikor Tabi ült, egyedül nagy monológok, nagyon jó volt, mert nagyon szellemes ember volt, és egyedül elmesélte, és akkor közösen kitaláltuk mindig, hogy mit mond az utca embere, ez volt, ahova kezdte a értekezletet, és címlapot találtunk ki közösen, de az összes többit mindenkinek egyénileg kellett produkálni. Uh-huh. Na most, hát az ember kitalálta, voltak olyan trükkök, hogy ilyen kis dosszé volt mindenkinek, amiben beadtuk a értekezletre, a Tabi nézte, a Somogyi Pali volt időnként, meg a Mikes Gyuri, ilyen zsűri tagok, író. Egyszer ugyan föllázadtunk, hogy rajzolom én is benne a zsűribe, ami aztán nem jó sikerült. Emlékszem, a Balázs Piri Balázs volt az első, aki a zsűribe. Rögtön mindenki rámászott, hogy ezt miért adtátok vissza, amikor ez a legjobb, hogy két hét után nem, rajzoló nem volt hajlandó bemenni zsűrizni. És a Tabi például ült a íróasztal másik oldalán, és a Mikes Gyuri meg felolvasta a rajzot, mert mindegyiknek volt szövege, szöveges rajzot fogadtak el, és felolvasta. Most a Tabi azt mondta, hogy lesz ennél még jobb is. És a közepénél elfogadott egy párat, hogy megvan a három rajz, mert annyi kellett a kötelességből. Na most már akkor ebből elég. Tehát mindig középre raktuk azt, amit szerettünk volna, hogy elfogadjanak, és néha meg eltett például, hogy a Tabi elment szabadságra, akkor Földes Gyuri bácsi nézte, úgyhogy akkor beadhattam, amiket a Tabinak nem tetszett.
Keményebb diktatúrából ment át a lazább. A 60-as évek az keményebb időszak volt, és akkor utána, hát 90-ig azért folyamatosan változott az a politikai klíma. Itt ugye ezek a karikatúrák megszülettek a korra reagálva. Volt egy ilyen öncenzúra, hogy most ezt lehet, vagy ez egyáltalán mindenki azt, ami eszébe jutott. Mindig a történelemre reagáltak, és hát azért más volt a 60-as években, és más volt a 80-as évek végén. Ez mennyire befolyásolta az, hogy megváltoztak a történelmi körülmények?
Hát teljesen befolyásolta. Tudtuk. Szóval volt az emberben egy ilyen belső sorompó, amit úgy éreztük, hogy ez hiába rajza, ezt visszakapja az ember. Politikáról nem kellett neki. Én már amikor oda kerültem 65-be, akkor már nem volt kötelező politikát rajzolni, úgyhogy nem is rajzoltam. De aki nagy néha rajzolt, az is tudta, hogy mit kell rajzolni, de a Várnai Gyuri például olyat rajzolt, hogy a Brezsnyev még nem tudom ki volt az a régen, talán volt az amerikai elnök akkoriban, nem tudom, hogy mind a kettő befogja a ágyúnak a csövét, hogy akkor valahogy megállapodtak, kicsit véget ért a hidegháború. Na most ezt majdnem, hogy be kellett zúznia emiatt a lapot, hogy hogy képzeljük a Brezsnyev, annak nincs is ágyúja, nem egyforma felek, a amerikaiak fegyverkeznek, háborút akarnak, mi meg békepártiak vagyunk. De ez egyébként nagyon érdekes történet, mert büntetésbe fejtágítóra küldték, akkor már Árkus József volt a főszerkesztő, és elküldték egy hónapra, ő bejárt oda valahova, Isten tudja hova, utána ment a Mikes Gyuri főszerkesztő helyettes, és a Mikesnek mondták, jaj, olyan jó volt, mikor Árkus ide járt, hogy nagy kópé volt a Árkus Jóska, de nagyon kedves és nagyon ritka jó ember volt. Úgyhogy volt egy ilyen sorompa az embernek, amit nem lépett túl, vagy próbáltuk túllépni, akkor majdnem mindig visszajött.
Mindig voltak ötletek? Könnyű volt a hétköznapokból így ötletet meríteni?
Hát könnyű volt, szóval úgy érte, hogy mindig jött folyamatosan, de olyasmi is volt például, amikor még a rádióiság nem voltam, minden hétfőn volt a labzárta, akkor voltunk nyomdába, és mindig a éjféli busszal mentem haza Dunakeszire, meg később, mikor lett autónk autóval. És akkor ültem lecsinálni, mert Kedregerre meg be kellett vinni Ludasnak a rajzokat, és akkor éjjel rajzoltam. De nagyjából akkor a nyomdából ott kitaláltam, amiket fogok rajzolni.
Egyforma könnyű volt, vagy volt, amikor nehezebb volt a kívülállónak az, hogy mindig kitalálni valami humorosat, és ráadásul többféle humorosat. Minden héten kötelező penzumként. Ez hogy megy?
Nem tudom, hogy megy. Kitalálja az ember és megrajzolja. Komolyan mondom, nem tudom, hogy jutnak az embernek eszébe ötletek.
Ez egy nagyon izgalmas időszak volt, de hát ugye véget ért. De nagyon sok könyvet illusztrált. Több mint 200 kötetet, és hát vannak nagyon jellemzetes kötetek, és olyan szerzőpárral, akiket az egész ország ismert. Tehát a Ludas Matyiból megismertek egy Sajdik Ferencet, és aztán jött egy másik Sajdik Ferenc, aki a csodálatos festék Tisztentő Habci Benőtől elkezdett. Egy csodálatos világot teremtett. Akkor erről a könyv mese illusztrációkról. Hogyan akadtak egymásra? Csukásra, mert nagyon egy húron pendültek, és hát az a képzeletbeli világ, amit Csukás megfogalmazod, az, hogy ilyen figurák, ilyen alakok látványosuljanak, az, hogy történt, hogyan dolgoztak együtt?
Hát tulajdonképpen én nem tudtam így külön választani illusztrációkat, mert én csak karikatúrákat tudok rajzolni. Ugye azt rajzoltam, amit tudtam, és ami kellett a könyvekhez lényegében. Hát a könyvkiadók megkerestek, hogy szeretnének ezt illusztráltatni velem, azt a Móránál kezdődött, nekik kezdtem el a rajzolást. A Csukás Pistával meg nagyon egyszerűen dolgoztunk együtt. Írt valamit, elküldte postán, én megrajzoltam és bevittem. Csak a legtöbbször odaírta, hogy sajnos ez nagyon sürgős, aláhúzva. Nem tudom, mennyi ideig ült rajta, nem valószínűleg sokáig. És hát teljesen elfogadtuk egymást. És egyformán gondolkoztunk. Csukás Pistával nem volt nehéz együtt gondolkozni, mert humora is volt.
Egy varázslatos képi világ született ebből, nem?
A Ludas Matyiba aztán sok mindent csináltam, kitaláltam egy sorozatot, hogy jövő század állatai, és akkor ez ment hónapokon keresztül. Isten tudja, hányat csináltam belőle. És a Sivó Mari volt a Korvinánál szerkesztő hölgy, ő figyelt föl erre, és egyszer behívott, hogy nem kéne ebből könyvet csinálni, azt mondja, ez nagyon érdekes téma. És akkor rajzoltam egy kislányt, fején volt valami, de nem tudtam, hogy mi, meg egy madarat is rajzoltam, hogy nem tud elutazni Afrikába, mert azóta rajzon, hogy ül azon a vas, amire kikötik a hajókat, és mondom, hát ez nem mese. És akkor, hogy kit kellene, hát mind a ketten rögtön a Csukásra gondoltuk. A Csukás Pistát ismertem, de a Csukás Pista egyértelműen a Csukás Pista lett. És erre egy találkát megbeszéltünk, abba pillanatban hajlandó volt megcsinálni, úgyhogy egy probléma volt, hogy a frankfurti könyvásárra egy hét múlva kéne kiküldeni nekik anyagot, hogy nem tudnánk megcsinálni. Egy rajzot már nem tudtam megcsinálni, arról már nem volt idő, szóval egy rajz kivételével ez a szegény gombóc Artur volt az első. De nagyon jó volt a Pista, mert hát magába azt találta ki, hogy gombóc Artur, szóval így kezdődött a közös munkánk, és utána teljesen ez soha össze nem vesztünk, nem vitáztunk, nem volt semmi.
Megszülettek ezek a fantasztikus, csodálatos, szerethető könyvek, de aztán filmek készültek ebből, nagy sikerű filmek. Az, hogy megmozdul a kép, az mennyiben változtatta meg a munkát, vagy a munkamódszert?
Hát tulajdonképpen Csukás Pista volt köztünk a gazdasági részleg. Ő intézett mindent, honoráriumot, mindent ő intézett, hál' Isten, mert én időnként lefelé alkuszom, mert úgy érzem, hogy na mindegy, szóval a Móra megjelentette a könyveket, a Móra volt először, de közben a Pistának rögtön, hát a jó üzletember volt, a Bálint Ágival jóba voltunk, és a televízió megrendelte egy 13 részes pompomot, aminek aztán olyan sikere volt, hogy még 2013-at csináltunk belőle. Na most én ugyanúgy rajzoltam forgatókönyv, nem ugyanúgy, tévedek, nem olyan szerettem. Tudnék, az a helyzet, hogy forgatókönyvnél 120-130 rajzot kell, mert nem minden mozdulatot, de nagyjából le kell rajzolni, és én nem tudok lemásolni rajzokat. Úgyhogy aztán föl is voltam mentve, mert például kellett csinálni figuraterveket, kellett volna egy kurz ilyen vonalon, hogy a jobbra-balra, erről-alól. Na most nekem megfordították a rajzaimat, és kiderült, hogy ez nem ugyanaz az ember, akit szemből van. Úgyhogy végig mondták, hogy hagyjam ezt a részét. De azért nagyjából megrajzoltam a figurát a foglalkozó könyvekbe is, és hát voltak stábok, akik aztán megcsinálják. Dargai Attila lett a rendezője, nagyon jóval lettünk, szerettük Attilát.
Egyértelműen Sajdik rajzok.
Kiderült, hogy Attila gyűjtött a rajzaimat, mikor még nem is ismertük egymást, és úgy kerültem oda, hogy volt egy karikatúra kiállítás Műcsarnokban, nagy sikerünk volt, kénten vagyok dicsekedni a karikatúrával. Tudni, több mint 63 ezer látogató volt, úgyhogy elájultak a Műcsarnok, nem, 24 volt a rekord. Szóval nagy sikere volt, és én ott csináltam egy ilyen 7 méteres Budapestet, próbáltam lerajzolni, és azt látták, a Matolcsi volt a igazgató, meg a Gál Pista volt a dramaturgot, megnézték a kiállítást, hogy csináljak egy ilyen Budapest rajzfilmet. Aztán abból nem lett semmi, mert közben befutott egy megrendelés Lafontaine, francia megrendelés, és hogy abból beleszálltunk a Dargai Attila, volt a rendező, én rajzoltam a háttereket, meg figuraterveket, meg forgatókönyvet, úgyhogy aztán vég nélkül azt csináltuk, így kerültem a kapcsolatba a filmgyárral. Úgyhogy mire a kompomnak került a sorotok, már mindenkit ismertem.
Meg hát meg volt a gyakorlat is.
Hát lényegében ugyanúgy rajzoltam karikatúrákat, csak szerencsém volt, mert majdnem gyerekkoromban, ahol 16-valahány éves voltam, az már nem gyerekkor. Arra emlékszem, hogy el voltam keseredve, például 13 éves lettem, mert éreztem, hogy most már nem csúszkálhatok ott a földön tologatva autókat, ez már egy olyan kor, amikor viselkedni kell. És akkor kaptam pasztelt a jövendő sógorom